Dicsértessék a Jézus Krisztus! Január 2-án szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a pénteki hittanórában. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános. Mai hittanóránknak a vendége Fábri Kornél püspök atya. Szeretettel köszöntünk.
Én is köszönöm a hallgatókat, és téged is, Ákos atya.
Elindult ez a, nem is tudom, minek kihívásnak lehet nevezni, hogy egy év alatt olvassuk végig a Szentírást, erről fogunk most itt beszélgetni. Egy pici ilyen felvezetőként, ugye a szemináriumban volt ilyen, hogy szentírás olvasás, ez fontos volt, és azért törekedtünk, de sokszor talán az volt bennem, hogy hát annyi minden van a szentírásból, liturgiában, zsolozsmában, mindenben, hát ha olvasom én a szentírást, és az, aztán jött az, hogy a Szentlélek noszogatja az embert, hogy nem csak akkor találkozom a szentmisében, hanem reggel át, ha belolvastam, akkor már a szentírási szakaszokat, de hát azt gondoltam, talán ez így elég, de hát nem, és akkor jött az, hogy 2,5 évvel kezembe került a Izsák atyának, Bencés atyának a Lectio Divina könyve, és akkor elhatároztam, hogy na, akkor elkezdem olvasni a szentírást, és az volt a nagyon nagy meglepetés, hogy új szövetséggel kezdtem, hogy olyan részek kerültek elő, ami liturgiában nem szerepel. És milyen jó volt ezeket a részekre úgy rácsodálkozni, hogy ilyen, hát ez is benne van a Szentírásban, meg ez is fontos lehet a számunkra. Kornél atya, hogy kezdődött? Honnan jött az ötlet, hogy olvassuk végig a Szentírást? Nyilván lehet mondani, hogy a Szentlélek ötlete, de a Szentlélek sokszor úgy működik, hogy valamit elolvasok, vagy valaki mond valamit, vagy valaki keresztül tud működni a Szentlélek sokszor.
Én meg felkérést kaptam a zarándok.ma szerkesztőségétől, Arnoldtól, hogy Amerikában Mark Schmitz atya és a Ascension Press elkészítettek egy speciális egyéves bibliaolvasási részt, egy Jeff Kevins nevű embernek a felosztása alapján, hiszen azt elárulhatom, hogy nem a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig egy az egybe olvasjuk végig a Szentírást, hanem különböző összetartozó részeket egy-egy nap. Tehát lehet, hogy egy nap a Teremtés könyve, meg egy Zsoltár, lehet, hogy éppen Teremtés könyve és Jób könyve kerül párhuzamban. Ez folyamatosan, tényleg összefüggések vannak, és nagyon sokan itt Magyarországról is végighallgatták Mark Schmitz atyának a szentírás olvasását, és sokakban felmerült az igény, hogy milyen jó lenne, hogyha magyarul is lenne. És voltak olyan közösség, akik már elkezdték lefordítani magyarra, és gyakorlatilag egy ilyen szinergia lett, hogy sokan akarták, több irányú kezdeményezésből lett egy ilyen összecsatornázás, hogy valóban csináljuk ezt meg. És nekem is kihívás, tehát hogy egy év alatt olvassuk el a teljes szentírást, mert ugye sokan úgy vannak vele, hogy hát kézbe veszi, elkezdi olvasni, és nagyjából néhány oldal után azt mondja, hát én ezt nem értem. Ugyanakkor nagyon sok helyet nagyon is érthető a szentírás, néha nem akarjuk érteni. Ugye ez az Isten szava. És innen jött az ötlet, és aztán a Ascension kiadó, Amerikában egy kiadó, egy elég komoly katolikus kiadó, több mint 110 kiadványuk van, és rengeteg podcastet gyártottak, hát velük kellett egy szerződést kötni, kvázi a licencet megvenni, hogy ezt a olvasási tervet, ezt mi is követhessük, és hát azt mondjuk, hogy vágjunk bele, és hívjunk be minél többeket erre a kalandra. Nekem is egy jó kihívás újraolvasni a Szentírást, hiszen korábban egy jó 30 évvel ezelőtt, 2 év alatt olvastam a Szentírást, akkor még a Zsoltárokon kívül, mert az éppen nem szerepelt a olvasási kalauzban, de hogy azt gondolom, hogy adjuk tovább az evangéliumot, ugye az, hogy ez podcast, ez egy új műfaj, ugye ez hát jó néhány évre visszamenő műfaj ez, hogy hallgatunk valamit, akár még az interneten is, és hogy így, hogy felolvasom az egész szentírást, kap egy kis, utána jön egy kis ima, és aztán egy kis magyarázat, nyilván nem egy részletes egzegézis, mert arra nincsen idő, itt szentírás olvasásról van szó, amihez egy olyan fajta komment jön, ami az alapvetően talán nehezebben érthető részeket próbálja megvilágítani, illetve azt, hogy az életünkhöz hogyan kapcsolódik. Tehát így indultunk bele ebbe a kalandba, és hát kezdődött el január 1-ével, több mint 15 ezeren regisztráltak erre a zarándok.ma oldalán, és aminek örülök, hogy több mint 230 közösség alakult arra, hogy együtt olvassák a Szentírást. Tehát, hogy együtt mindig könnyebb. Ugye az Exodusról volt ma reggel szó a napindítóban, hogy ott is köteléktárs van, kis csoport van, hogy együtt csináljuk, mert együtt mindig könnyebb. És a Szentírással is így vagyunk, hogy azért könnyen nekilendülünk, nagyon lelkesek vagyunk néhány napig, aztán így, ahogy jönnek a szürke hétköznapok, a rengeteg munkával, akkor hát mit hagyunk el először? Az imát, meg a bibliaolvasást. Pedig azért jó, hogyha benne tudjuk tenni ezt a 25 percet naponta. Tehát ez kiszámítható 20-25 perc naponta, és hát majdnem azt mondom, hogy vasalás közben is lehet hallgatni, vagy éppen valaki bemegy a munkahelyére, útközben hallgatja, aztán hazafele imádkozik a hallottakkal. De a legjobb, hogyha valaki leül, kézbe veszi a Szentírás, és együtt olvassa velem. Mert ott is fölhívom a figyelmet, hogy egy-egy könyv elkezdése előtt érdemes elolvasni előtte a bevezetőt, mert elhelyez minket a történelemben, hol tartunk, ki írta, kinek írta, tehát sokkal világosabbá válik rögtön, és aztán megyünk együtt tovább.
Ez a közösségben az biztos segít, mert ha magyarul olvasom, akkor ugye ez a, most nincs időm rá, viszont ha ott van a közösség, akkor húha, hát meg kell felelnem egy picit, ez az oldal is, meg kell felelnem a többieknek, számítanak rám, tehát ez nagyon, nagyon jó dolog, meg akkor nyilván több szem többet lát, sokféle módon lehet ezeket végig gondolni, és lehet egy jókat beszélgetni a Szentírás alapján.
Nekem régi tapasztalatom volt egy ilyen, jó, 30 évvel ezelőtt volt egy kis csoportunk, egy 6 fős csoport, és emlékszem, egy tezi találkozóra készülve kezdtünk összejönni, olvastuk Rozsi testvérnek a levelét, és aztán, hogy hát jó lenne folytatni a tezi találkozó után is, és akkor elővettük a Szentírást, és a Filippi levelet olvastuk úgy, hogy minden nap mindenki elolvasta a Filippi levél első fejezetét, egy héten át, tehát 6-szor elolvastuk csak azt az egyet, egy valaki jobban készült bele, de mindenki közben jegyzetelt magának, hogy mi fogta meg abból az egy részből, és hetente találkoztunk, és megosztottuk. Hát itt azt javasoljuk egyébként a közösségeknek, az, hogy hogyan alakítsunk ilyen közösséget, milyen metódus javastunk, hogy épüljön fel egy alkalom, ez mind le van írva a zarándok.mán, és mi azt javasoljuk, hogy jó 2 hetente találkozni, és hát azért van a nagyon szép kiadású jegyzetfüzet, amiben benne vannak a napi olvasandó részek, és minden egyes napnak van egy külön oldala, ahol van jegyzetelésre lehetőség, úgyhogy hallgatva a podcastet, vagy olvasva a Szentírást, felírhatom éppen, mi fogott meg. És akkor ennek segítségével aztán, amikor összegyűlik a csapat mondjuk 2 hetente, akkor meg lehet osztani, hogy igen, ebből a részből nekem ez új volt, vagy ez nehezen értettem, vagy ez éppen nagyon rávilágított valamire az én életembe. Hiszen az egészet ezért olvassuk, mert hat ránk. Ugye egy regényt elolvasunk, szórakoztató, de túl sok hatása nincs az életünkre. A Szentírás viszont Isten élő szava, tehát eleven és átható, tehát igazából most is meg tudja érinteni a szívünket, és ezért fontos olvasni, és a kommentek is igyekeznek olyanok lenni, hogy az életünkre vonatkozó részét emeljük ki belőle, hogy na most ez mára nekem milyen kérdéseket vet fel, mire világít rá.
Van esetleg arra lehetőség, hogy maga az elhangzottakkal kapcsolatban valaki kommentet írjon, tehát hogy ilyen közös üzenetet, valami üzenetet írjon?
Ugye több platformon is lehet hallgatni, lehet az applikációban, a Zarándok applikáció, nem a Zarándok app, hiszen az evangélikus testvérek, hanem Zarándok, ez a neve az applikációnak. Aztán a YouTube-on lehet hallgatni, a Spotify-on, és a YouTube-on van lehetőség kommentet írni. Nyilván arra egy egész stáb kellene, hogy minden kommentre, minden kérdésre ott válaszolni lehessen, tehát ez nem egy részletes biblia magyarázat, hiszen azt mondhatnám, hogy egy 5 soros bibliai részből egy órát lehetne exegetizálni. Nem ez a célja most. De azt is el tudom képzelni, ez majd látni fogjuk, hogy a kapacitásunk mennyit enged meg, így a stábbal együtt, hogy ha összegyűlik kellő mennyiségű kérdés, akkor egy ilyen kérdezfelelek podcastet legyártani, hogy na lám, ezek a kérdések merültek fel, kicsit utána jártunk, meg erre jutottunk. Tehát lehet ilyesmi. És hát nyilván jöhetnek olyan kommentek, amik érdeklődőek, kérdeznek, lehet, valaki nem is ért egyet vele, hát ez teljesen természetes, hiszen ugye már Simeon azt mondja, hogy Jézusra jel lesz, akinek ellene mondanak, tehát valaki mellette tart, valaki ellene, semmi baj nincs ezzel. Mi ezt a lehetőséget adjuk, hogy valaki ismerje meg a Szentírást ilyen módon is, és aztán, ha vannak kérdései, odaírhatja a kommentbe, nem garantálom, hogy lesz kapacitásom mindenre válaszolni, de mondom, egy-egy podcast lehet, hogy elkészül majd ezekre a kérdésekre válaszolva, de ezt sem tudom még egyelőre ígérni, hiszen 365 podcastet kell elkészíteni, ami nem kis munka. Ákos, te tudod, hogy a rádiós munka az milyen, hogy ami elhangzik, az a töredéke annak, ami munkát belefektetünk.
Igen, így van. De mondjuk az is egy érdekes, így a Szentírást olvasva, hogy most, ha valaki végén vasárnapi szentmisét mondjuk meghallgat 4-5 különböző helyszínről szentmisét, akkor 4-5 különböző prédikációt fog hallani az ugyanabból a szentjárási szakaszból, mert kit-kit más az, ami éppen most megérintett, vagy ha ugye papoknak nekünk azért érdekes, hogy 3 évente visszajön, vagy egy ünnepnél, ugye minden évben ugyanazok a szentjárási szakaszok, és mégis lehet egy kicsit mást mondani, vagy másképp mondani, vagy másra fölhívni a figyelmet, úgyhogy azért is érdemes így közösségben, hogy sok-sok szempont összejöhet.
Ez így van. Éppen ma kaptam egy e-mailt valakitől az első napra reagálva, hogy ugye a Szentírás azt mondja, hogy Isten először teremti meg a fényt, és utána a napot. És ez tény, hogy a ószövetségi emberek felfogásában még nem volt szoros összefüggés a nap és a fény között, sőt a holdat sokkal hasznosabbnak tartották, mert a sötétbe világít. A nap az akkor, amikor úgyis világos van.
De és ugye hát akkor, ugye kivilágosodik, és valamikor utána följön a nap.
Ez így van. De hogy egyébként fizikusok is mondják, hogy simán lehet az, hogy Jóisten a fényt teremtette először, ami hullám jellemző, és fotonok vannak benne, tehát anyagi természetű, tehát fény anyagiasulhat, és a anyagból fény lehet, tehát meggyújtunk egy fát, akkor ott fény lesz. És hogy ez ugyanúgy egy jelzés volt, ugye azok számára, akik a napot imádták Istenként. Tehát itt egy egészen más transzcendens Istenről van szó. Nem a tárgyakat imádjuk. Az, hogy a nap éppen egy fényforrás, az egy dolog, de ennek rengeteg más fény van, csak nézzünk fel éjszaka az égboltra. Tehát, hogy annyi aspektus van, amikor a Szentírást olvassuk, de azért most ebben a Biblia olvasási részben ez a legfontosabb, hogy az én életemre vonatkozóan mi az, ami most a legfontosabb.
Például a teremtés történelme pont az, hogy látta Isten, hogy jó. Napról napra, teremtés aktusra, ezzel fejeződik be a dolog, hogy látta Isten, hogy jó, amit teremtett.
És a végén, hogy nagyon jó.
És nagyon jó, az ember az meg nagyon jó. És akkor nyilván ebből következik mondjuk a második napnál ugye a bűnbeesés, hogy akkor honnan van a rossz a világban, és akkor erre mondta, ugye valaki azt mondta, hogy hát hogy lehet, hogy a kígyó beszél. Na most meg, hogy a fám van, amikor nincs is lába. Hát azért nincs lába, mert az Isten megbüntette, hogy ezt rá lehet mondani, de nem is ez a lényeg, hanem hogy nagyon sok kép van a Szentírásban, amit valamiképpen értenünk kell, és ahhoz kell valamennyire ismernünk a kort, amiben keletkezik.
Hát nem csak a kort, hanem a különböző műfajokat.
A műfajokat,
tehát
igen.
Az így bevezető videóban mondom, hogy néha azért nehezen érthető a Szentírás, mert hogy ez nem egy tudományos könyv. Hát mondhatom azt, hogy a Szentírás a miértre, a tudomány pedig a hogyanra ad választ. Hát ezek olyan képes leírások, akár a hatnapos teremtés történet, hogy ami elmondja, hogy van teremtője ennek a világnak, hogy a Jóisten 3 napig épít, 3 napig szépít. Tehát, hogy ez egész egy szép, hogy a kozmosz, a kozmetika szó, ugye ebből jön, hogy egy szép világot teremtett Isten. Tehát, hogy aztán ugye vannak benne, van szerelmes ének, az énekek éneke, vannak történeti könyvek, krónikák, meg a többi, vannak evangéliumok, vannak levelek, vannak proféták, tehát nagyon sokfajta a műfaj, és mindent a helyén kell tudni kezelni. Tehát, hogy most, hogy azt olvasom egy versben, hogy hálót von az est a nagy barna pók, hát némán állnak a tiszai hajókat, senki nem fogja keresni a pókot, hogy hol szövi a hálót. Ez egy szép képes beszéd arra, hogy lenyugodott a nap, és egyre sötétebb van. Tehát, hogy ezt mondom, mindent a műfaján megfelelően kell kezelni. És hát az, hogy az isteni kinyilatkoztatás az nem úgy működött, hogy Isten lediktálta valakinek, hanem engedte, hogy a korabeli ember, ráadásul több ezer éven keresztül a saját kultúráján, világlátásán, érzelemvilágán átszűrje, és az, hogy mit fog fel az isteni üzenetből. És ez néha eltorzul, néha vannak tévedések a Bibliában, tehát hogy akár az evangéliumokban földrajzi pontok nem egészen pontosak olykor, vagy éppen nem Abjatár idejében ment be annak idején a oltárokra megenni a kenyeret, ugye Dávid király. Tehát vannak ilyen kis tévedések, amik viszont nem rontják le magának az üzenetét, hogy Isten a Szentíráson keresztül felhasználja az embert, hogy amikor elmondja a kinyilatkoztatását, akkor az emberek a maguk módján írják le. Egyébként nagyon egyszerű, hogy én kommunikáció. Én elmondok valamit, és abból mit fog fel a másik? Tehát néha egy riport esetén mindig elkérem, hogy hadd olvassam át, és nézem, hogy én ilyet biztos nem mondtam. Tehát lehet, hogy másként csapódott le, amit elmondtam. Tehát Jóisten, ott, hogy ő közli magát különböző módokon, az ember a maga kultúráján keresztül, hogy ezt leírja, és hát ez nyilván folyamatosan korrigálásra szorul, egészen Krisztusig, aztán végül Isten úgy dönt, hogy emberré lesz. És aztán a krisztusi kinyilatkoztatás fényéből tudom visszafele látni az Ószövetséget, és ebből látszik, hogy mi volt a tiszta isteni üzenet, és mi volt ebből a gyarló emberi közlésmód. És rögtön helyreáll a világrendje, hogy aha, lehet, hogy nem is Isten mondta, csak az ember gondolta, hogy ezt Isten mondja. Tehát néha hivatkozunk a Szentlélekre teljesen fals dolgokban, hogy engem arra indított a Szentlélek. Biztos, hogy ő volt? Úgyhogy ezt jó azért elővizsgálni.
Igen, ez mindig nehéz, mondjuk az imádságon is, hogy most ez a Szentlélek sugallat, vagy az én gondolatom.
Ez így, hát vagy a sátáni.
Vagy a sátáni. Igen, tehát hogy ezeket a megkülönböztetéseket, és valahol azért fontos valahol az egyháznak a szerepe, amely ugye a kezünkbe adja egyrészt a Szentírást, másrészt pedig értelmezi valamilyen szinten a Szentírást, nem is szó szerint, de egy értelmezési keretet ad, és akkor egyszer valaki azt kérdezi, hogy miért van ennyi protestáns egyház. Hát azért, mert kivették az egyházat, mint értelmezőt a Szentírás mögül, és akkor én így gondolom, te úgy gondolod, akkor mindjárt kétfelé fogunk szakadni.
Ugye azt tudni kell, hogy például Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egyházat alapított. És az egyházon belül keletkezik, és a katolikus egyház hozza össze a Szentírás teljes tartalmát. Azért itt, hogy mondjam, mikor a bíróságon is, Amerikában is a Bibliára esküsznek, hogy csak az igazat mondják. Tehát az egyházak az volt a célja, hogy az isteni üzenetet, a hitet, azt tisztán adja tovább. És ezért van az, hogy hiába keletkeztek egyéb iratok, akár néha később is, visszajelve egy apostolnak a nevével, akár később is, tehát, hogy Tamás apostol, evangéliuma, stb., hogy ezeket apokrifnek hívjuk, mert az egyháznak a feladata az volt, hogy megkülönböztesse, hogy ez vajon a Szentlélektől sugalmazott, tényleg Isten szava, vagy nem. És amint egy dologot talál egy könyvben, ami nem igaz, az egészet kiveti. Mindig ott van előttem ugye a megkülönböztetésnél, hogy ha valaki gombát szed az erdőn, és elviszi a gombaszakértőt, mert ő nem ért annyira hozzá, hogyha ott van 100 gomba, és abból egy mérges, az egészet kidobják. Pontosan azért, mert hogy az kihathat a többire is, és hiteltelenné teszi a többi. Tehát, hogyha mondjuk lenne egy 10 oldalas új evangélium, amiben mondjuk csak 4 mondat hamis, és hatugságot kelt, akkor az egészet kidobják, mert látszik, hogy az eredete nem Szentlélektől sugalmazott. Tehát erre az egyház nagyon odafigyelt kezdetektől, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami nem, mi az, amit valóban a Szentlélek sugalmazott, és mi az, ami emberi kreálmány. De gondolok arra, amikor a Jézus gyermekség történetét leírják, mert ugye hiányzik. Hát 12 évesen látjuk, hogy még ott van a templomban, és legközelebb meg 30 évesen. Hát mit történt a köztelevő 18 évben? És akkor hát kitalálják. Nagyon kedves történetek egyébként, és kaphatunk információkat apokrif iratból, vagy korabeli iratokból, ami nem került be a Szentírásba. Például Joachim és Anna, ugye nem tudjuk a Szentírásból, hogy így hívták őket, egy apokrifből tudjuk.
Te vagy a napkeleti bölcsek neve.
Így van, tehát ez mind egy csomó olyan valami a hagyományból maradt meg, és ezt nem lehet elhagyni. Tehát az, hogy a Szentírást az egyházon kívülről kezdjük értelmezni, az nagyon fals dolgokra visz. Mert hogy az egyháztól kaptuk a Szentírást, az egyház hamarabb volt, és én azt szoktam mondani, ezt hallottam egyszer, és nagyon megtetszett, hogy a Szentírás a szent hagyományok a kikristályosodása. Nem lehet mindent leírni a Szentírásban, hiszen spórolni kellett a pergamennel, a papírusszal, drága is volt, és a lényeget akarták leírni. És így is olyan jó például az evangéliumoknál, hogy 4 leírás van. Igen. A szinoptikusok egy látásmódúak, ők nagyjából azonosat írnak, de ott is vannak pici nyuansznyi különbségek, hál' Istennek, mert ez hitelesítő, nem egymás kopizták, hanem másolták egymásról, hanem aki, ahogy megélte, mit tartott ebből fontosnak. Hát elmegyünk kirándulni 5-en, és utána mindenkit megkérjük, mesélj el a kirándulást, tehát lesznek közös pontok benne, hogy milyen busszal indultunk, vagy merre sétálunk, de ki mit élt meg? Szubjektíve akár, az biztos, hogy különböző lesz. Úgyhogy most, amikor a Szentírást olvassuk, akkor van egy tematika is, ami alapján végigmegyünk, és ezt hadd mondjam el, mert ez azért érdekes a mostani egyéves biblia olvasásban, hogy ez a Jeff Kevins nevű biblikus professzor összerakott 12 idő síkot, mondhatjuk így, ami végigvonul az egész Szentíráson, és mindig látjuk, amikor ezt a szentírási olvasó magyarázatot követjük, hogy éppen hol tartunk benne. Tehát, hogy az őstörténet az a legelején van még a Biblia első 10 fejezete, aztán a pátriárkák kora, Egyiptom és a kivonulás, ismerős József története, aztán a pusztai vándorlás, a kivonulás könyve, ahol ugye a sivatagba vándorol Isten népe, aztán a honfoglalás, a bírák kora, utána a királyok kora, amikor ilyen királyt akar magának Izrael, aztán jön a megosztott királyság, ugye Júda és Izrael, aztán a fogság kora, ugye a Krisztus előtti 6. század, amikor a babiloni fogságba vonulnak, aztán visszatérés ugye a ígéret földjére, aztán jön a Makabeus felkerés, ez már Krisztus előtti 2. században, és aztán jön a messiási beteljesedés, amikor Krisztus eljön, és végül az egyház korszaka, ugye maga az apostol cselekedetei. Tehát, hogy így egy ívet látunk az isteni tervben, és hogy ebben mi hogyan helyezkedünk el, és egészen világossá válik a Szentírás is, hogy mit, miért úgy írták le. Hát ez egy nagy kaland, és mondom, nem is akarunk elveszni részletekbe, meg apró leírásokba a Szent Sátornak a felszerelésével, mert nyilván akkor fontos volt, mert meg kellett valósítani. Hát ugye ma valaki vesz egy legót, akkor abban vannak rajzok, hogy mit hogyan kell összerakni. Hát persze, de ez a legtöbb ember nem érinti, csak a képe azt a legózik. Hát itt a Szent Sátor az akkori Izraelnek volt fontos, hogy úgy építsék meg, ahogy Isten azt akarja. Úgyhogy ezek alapján megyünk így végig, és nagyon izgalmas felfedezni azt, hogy ebbe a nagy történetbe hogyan illeszkedik a többi könyv. Tehát csomó esetben vannak párhuzamok. Tehát ugyanaz a történet írja le a két könyv, vagy éppen ugyanúgy ad törvényt a Leviták könyve, mint a kivonulás könyve, ugye a Sinai hegyen a szövetségkötéskor, de ezen kívül pedig a Leviták könyvében is rengeteg szabályt ad Isten a népnek, amelyik ott alakul a sivatagban. Úgyhogy ezért izgalmas ez a mostani olvasás is, amit mondtál az elején, hogy hát sok szentírási rész nem kerül elő a liturgikus évben. Hát majd látjuk, hogy miért nem. Tehát azért vannak olyan 18 pluszos részek, amik nem mindenkinek való, mondhatom így a szentírásban, de hát azért hiteles a szentírás, mert nagyon-nagyon olykor naturálisan írja le a dolgokat. Tehát én például nem találkoztam még a Makkabeusok könyvében a liturgikus évben azzal a résszel, amikor ugye nem akar ez a zsidó ember a pogányok kezére kerülni, ezért a kardjába dől, és nem sikerül megölni a magát, és aztán fogja a beleit, és rádobja az ellenségre, kérve az urat, hogy majd adja vissza neki. Tehát megjelenik a testi feltámadás. Ez nem szokott előkerülni a liturgikus olvasmányok között, pedig egy tanúságtétel arra, hogy Krisztus előtti 2. században már felmerül a test szerinti feltámadás, amit aztán Jézus a saját feltámadásával megerősít. Tehát sok ilyen érdekesség van, és én bízom benne, hogyha valaki belevág ebbe, akkor, és nem adja fel, mert azért ez könnyen ott lehet a kísértés, akkor sok érdekes dolog elő fog kerülni a Szentírásból. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ugye azt mondjuk, hogy egy év alatt olvassuk el, de ugye mi szokott lenni, hogyha kimaradt egy nap, utána a legnehezebb újra kezdeni, de aztán még két nap, három, hát akkor most hagyjuk az egészet. Nem pótolni kell, hanem folytassuk ott, hogy mi abba hagytuk. Tehát lehet azt, hogy ebből 2 vagy 3 éves bibliaolvasás lesz. Sőt, én azt mondom, hogyha egy közösség nekiáll olvasni a Szentírást, és hát most nyaralunk, most elutazunk, szétesik egy kicsit, ugye nyáron viszont kisebb aktivitáson a plébániákon, a nyári táborokat leszámítva, hogy akkor oké, álljunk meg, most jön a majd a tavaszi szünet, akkor erre a 6 napra kicsit megállunk, és onnan folytatjuk. Aztán jön a nyári szünet, oké, ki előre olvashat, de majd együtt közösen majd szeptemberben folytatjuk, és akár ez egy 2 teljes évet le tud fedni közös bibliaolvasás címen.
Biztos, hogy fontos a kitartás, és azt hiszem talán ebben is megerősíthet bennünket, hogy újra kezdeni, vagy új lendületet kezdeni, mert sokszor a mindennapi küzdelmeinkben is az van, hogy most elvégeztem a szentgyónást, nekiállok, durálok, próbálom, aztán szép lassan elkopik a lendület, aztán jön a következő, és akkor megint lehet újra kezdeni, és szoktam mondani, hogy hát vannak olyan dolgok, ami egy életküzdelmét igénylik, de ebben meg az a jó, hogy tudom, hogy nem a magam erejéből fogom tudni megoldani, hanem kell hozzá az Isten kegyelme, és itt is kell hozzá az Isten kegyelme is nyilván, hogy ez a kitartás megerősödjön bennünk, és talán az, hogy ami szokássá válik az, hogy olvasom, és lehet, hogy letelik az év, de aztán folytatni fogom, mert akkor megint előveszem, itt-ottam-ott belekerül a napomba az, hogy a Szentírás az fontos a számomra.
Így van, és most ebben a egyéves biblia projektben az a jó, hogy ha egyszer felkerült egy rész, bármikor újra hallgathatom. Sőt, az Zarándok.mán a maga az elmélkedés is megjelenik írásban. Nyilván nem egy az egybe az, ami szóban elhangzik, hiszen egy szóbeli kommentet nehéz leírni, de nagyjából tükrözi azt, ami ott el is hangzott, tehát valaki inkább olvasva szeretné, vagy utána nézni, hogy is volt ez pontosan, akkor ezt is meg tudja tenni. Tehát ez egy jó lehetőség, amivel érdemes élni. Biztos, hogy senkinek nem válik a kárára. Tehát, hogy a Szentírást olvasva, és előtte hívjuk a Szent Lelket, hogy ő mutassa meg, hogy nekem most éppen mit akar mondani. Hogy nekem mi a fontos helyzete ebben a helyzetben, amiben vagyok, mi az, amit Isten számomra üzen a Szentíráson keresztül. Úgyhogy érdemes nekiveselkedni, és amit mondom, még egyszer fontos, hogy a mielőtt egy bibliai könyvet újra elkezdünk, tehát éppen odaérünk, hogy most olvassuk a Kivonulás könyvét, akkor előtte olvassuk el a bevezetőt, mert hogy sok mindenre rámutat, és világossá teszi az egészet.
Érdekes ott az ősvezér terén, aluljáróba szoktam, és akkor időnként ott állnak Jehova tanúi, nem szólnak senki semmit, csak ott áll, és akkor ki van rakva néhány bibliai valami dolog. Egyszer oda mentem, és civilbe voltam, tehát nem látszott rajtam, hogy pap vagyok, és akkor hogy mi a most a mai napnak, mi a bibliai szav, és akkor gyorsan előkeresték valahonnan, és akkor mondtak, hogy nekik most mi a fontos a Szentírásból, tehát még lehet így egy beszélgetést kezdeni egy ilyen csapattal, hogy most mi a fontos ma a Szentírásból. És jó kedek, ott van a közelünkben egy mormon gyülekezet, és ezek, hát most többször találkoztam, ők az ősvezér téren két ember, múltkor abszolút törték a magyar, tehát nem is magyarok voltak, és hát mondják, hogy meg akarnak hívni az Isten tiszteletre, hát mondom, nem jó, mert én 3-9-kor, mert 10-kor misézek, és valószínűleg nem értette ezt a szót, mert nem derült ki a számára, hogy akkor most mi a helyzet, de ott egy jót beszélgettünk, mert hát nem elutasítani kell ilyeneket, hanem lehet velük egy kicsit beszélgetni.
Ez abszolút. A Szentírás mindig egy jó beszélgetési alap, hiszen az életünkről szól. Igen. És hát hogyha valaki rátalál, akkor és az egyház hagyománya szerint értelmezi, akkor egyenes út a mennyországba, hogyha meg is teszi. Tehát ugye azért érdekes, hogy a regény az hidegen hagy, mert hogy nem kell megtennem, sőt, miért jobb is, ha nem teszem meg a benne írtókat, de a Szentírás az pont arról szól, hogy tettekre váltsuk. És ugye Jézus maga mondja, hogy aki hallgatja a szavat és tettekre váltja, az olyan, mint a sziklára épített ház. Tehát az jöhet a élet vihara, az akkor is a helyén marad. Úgyhogy ezért is érdemes így közösségben olvasni, és tényleg sokszor hallunk nagyon jó kommenteket egymástól. Ami ez nekem eddig nem volt világos, de jó, hogy mondod. De egyszer hallottam egy ilyet, hogy akkor Mózes ott van a csipkebokornál is, és azt mondja, Isten, hogy vedd le a sarudat, és azt mondja egy hölgy, hogy hát igazából hol szokta levenni a cipőjét, amikor hazaér, és átveszi a papucsot. Tehát azt, hogy itt Istennél otthon vagyok. Egy egészen más aspektus, hogy vedd le a sarudat. Uh-huh. Isten hozott, itthon vagy, a jelenlétemben vagy, ez a te igazi helyed. Ugye mi hazánk a mennyben van, ezt mondja Pál apostol. Tehát ez a földi élet, ez egy felkészülés, hogy növekedjünk a szeretetben, de a végső állomásunk az örök élet. És a Szentírás az egyház tanításában pont az örök életre vezet. Úgyhogy én mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy kezdje el, ne aggódjon, ha el is akad, semmi baj, lehet onnan folytatni, ahol abba hagyta. Ugye az autónak a teológiája, hogyha 5-ös sebességbe lefullad, akkor vissza kell rakni 1-esbe, és úgy tudunk elindulni újra. Csak hogy ne adjuk fel, mert ez egy nagy kísértés lesz, hogy hát ez nagyon sok, nincs ennyi időm. Hát szánjuk rá, ez napi 25 perc, az a napunknak elég kicsi része, és mondom, lehet ilyen, legjobb, hogyha tiszta időt adunk a Jóistennek, ingyenes időt, de ha az nem megy, akkor legalább valami olyan tevékenység mellett, ilyen fizikai tevékenység mellett, hogy az agyunk oda tud figyelni, és fel tudjuk fogni, ami ott elhangzik.
Ez fontos, hogy tényleg rászokjunk arra, hogy időt szánni, és hogyan tudom a napomat jól beosztani. Ez mindig lehet egy kínlódás, hogy annyi minden érdekesség van, és akkor odaülök a gép elé, és akkor ott ragadok, és ez is érdekes, meg ez is érdekel, meg ez is érdekel, de hogy akkor ez az Istennel való kapcsolat is ennyire érdekel, mint a világnak a dolgai, ezek azért érdekes dolgok lehetnek.
Abszolút, ez egy döntés. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb csoda, hogyha valaki leül imádkozni. A második, hogyha ott is marad. Tehát a Szentírásra is így vagyunk, hogy a legnagyobb csoda, valaki elkezdi olvasni a Szentírást, nagy bátran, hiszen tényleg hát azért nem véletlenül rengeteg biblia tudós egy életet áldoz arra, hogy jobban értelmezze, jobban felfogja. És mi az ő gyümölcseiből eszegetünk, amit ő felfedeztek, úgy tanultuk az egész biblikumot, hogy hogy alakult ki egy könyv, de a lényeg az, hogy Isten szava, ami most a kezünkben van. És utána ezeket újra és újra elolvasni számunkra is világossá válhat. Egy pici. És a biblia az pont olyan, hogy bárhol, akárhányszor olvasom, mindig újat ad. Tehát van, aki egy kedvenc filmjét megnézi 5-6-szor, vagy egy regényt elolvas többször, hát a Szentírás az pedig tényleg mindig új. És néha annyira arra a helyzetre ad tanácsot, amiben éppen vagyok. És vagy azt mondom, hogy ezt még sose olvastam. Azt mondja, de hogy Isten, csak akkor nem volt fontos. Tehát ez most vált aktuálissá. Mm. Úgyhogy ezért jó, hogy ez élő, ige. Hogy azt mondja Jézus, hogy idézve az Ószövetséget, hogy nem csak kenyerre él az ember, hanem minden igével, ami Isten ajkáról származik, és ez jelen időben van. Tehát nem az hiába írták le több ezer évvel ezelőtt, ez most is élő ige. Isten most is mondja nekem üzenete számomra. Úgyhogy így kell hozzáállnom a Szentíráshoz, hogy ma Uram, mit akarsz nekem mondani? És azért lássuk be, vagy nagy emberrel találkozni, az egy privilégium. Hogy Isten maga szól hozzám, hát ennél nagyobb kiváltságot nehéz találni. Úgyhogy ragadjuk meg ezt az alkalmat, és talán ez a 26-os év lehet egy Isten igéjével töltött év, aztán, hogyha nem sikerül befejezni, akkor a 27 is lehet. Isten igéje mindig megerősít, és mindig eligazít, és hát Jézus maga mondja, hogy a Szentlélek majd eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Hát honnan tudnánk, hogy honnan mit juthatnod eszünkbe, hogyha nem olvastam el? Úgyhogy ezért kell elolvasni, hogy a Szentléleknek könnyebb pálya legyen, hogy legyen, mit eszünkbe juttasson.
Mostan elszalad az időnk, még mondjuk el akkor azt, hogy hogyan lehet bekapcsolódni, még nyilván be lehet kapcsolódni bármikor,
tehát
nem az, hogy most másodika van, az még nem probléma, hogy lehet bekapcsolódni.
Tehát a zarándok.ma, ez a honlapnak a cím, és azon belül van egy Biblia egy év alatt fül, jobbra fölül, aki rákandni, és rögtön regisztrálhat, egy e-mail címet kell megadni, és egy jelszót, erre küldenek egy e-mailt, és azon van egy link, azon meg kell erősíteni. Tehát most is tudom, hogy még több százan még nem erősítették meg, csak regisztráltak, és azután naponta kapják a e-mailben azt, hogy éppen mit kell meghallgatni. Tehát érdemes feliratkozni, mert így rögtön naponta jön. A másik a Zarándok applikáció, ami letölthető a Google Play áruházból. A Apple telefonokra még zajlik a tárgyalás ugye az Apple Store-ral, de az is bízom elő, hogy napon belül rendelkezésre fog állni, és akkor ott ezen az applikáción belül minden megtalálható. És ezen kívül, hogyha valaki a YouTube-on keres, akkor a zarándok.ma csatornáján ezeket megtalálja, ezeket a eddig elhangzott részeket, hát eddig kettőt lehet meghallgatni, de holnap már hármat, négyet, stb. Úgyhogy, és én nagyon szeretném megköszönni, hogyha a kedves hallgatók, akik olvassák a Szentírást, imádkoznak értem is, mert ez egy felelősségteljes feladat, és hát nyilván mindig van ellenszél is, úgyhogy megköszönöm, hogyha imádkoznak, hogy ezt végig tudjuk együtt venni, az egész Szentírást.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, ráértél erre a beszélgetésre, mert hiszen azért nyilván mindannyiunknak sok feladata, más egyéb dolga is van, és hát sok erőt kívánunk ahhoz, hogy akkor ez működjön, és végig tudjon menni ebben az évben. Köszönjük szépen, hogy
itt voltál. Én köszönöm szépen.
És köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy minket választottak, minket hallgattak. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.